Az ige hirdetésre készülve a János írása szerinti evangéliumból a 20. rész 19-től 23. verséig terjedő szakaszt hallgassuk meg. Aznap, amikor beesteredett, a hét első napján ott, ahol összegyülekeztek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Szeretnénk meghajtani magunkat te előtted, El Shaddai, ahogy énekeltük, mindenható Isten, aki teremtettél, aki akartál bennünket, aki hordoztál és hordozol mind a mai napig, akinek a kezébe vagyunk, a sorsunkat igazgatod, a gondunkat viseled. Köszönjük neked, hogy sok-sok ajándékodat ránk árasztottad, akár csak ezen a héten is. Köszönjük neked a békességet az országban, és legfőképpen a békességet, ha a szívünkben már a te békességed lehet. Nincs ennél nagyobb békesség, és nem is adhat a föld, az egész világ, semmi sem olyan békességet, mint amit tőled kaphatunk. Köszönjük neked ezért a te ajándékaidat, köszönjük neked a te fiadat, Jézus Krisztust, köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván, tudatlanul, bolyongva, békétlenül a világban, hanem célt, értelmet, tartalmat adtál életünknek. Köszönjük, hogyha ismerhetünk már téged, ismerhetünk úgy, mint atyánkat, nem csak úgy, mint mindenható Istent, aki az égben uralkodik, hanem úgy is, mint aki Krisztusban atyánká lettél. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te kész vagy megállni közöttünk is, és munkálkodni bennünk is. Látod azt, hogy mennyire nem vagyunk még készen, látod, hogy mennyi a hitetlenség bennünk, hogy még azt is megkérdőjelezzük, hogyha itt befejezzük életünket, vajon oda át, hozzád kerülünk-e, hogy megbocsátottad-e egyáltalán minden bűnünket, hogy igazgatod-e a mi életünket, hogy valóban fontosak vagyunk-e a te számodra. Köszönjük neked, hogy te kész vagy megállni nálunk, mellettünk, munkálkodni a mi szívünkben, ezért küldted a te szent lelkedet is. Köszönjük neked, hogy így örülhetünk, örvendezhetünk annak, hogy gyermekek lehetünk, nem csak földi szülők gyermekei, hanem a te gyermekeid, és köszönjük, hogy gondunkat viseled minden mai napig, hogy hordozod a mi nehéz terheinket, hogy hordozod a mi nehéz személyiségünket sokszor, a mi tudatlanságunkat, értelmetlenségeinket, a mi visszakérdezésünket, és valóban olyanok vagyunk sokszor, mint egy neveletlen gyermek, de te nevelsz bennünket, te formálsz bennünket, te adsz a te jóságodból, hogy bennünk is gyökeret verjen a te lelked. És kérünk is, hogy te áldj meg most bennünket a te jelenléteddel, ahogy kértük és énekeltük. Te küld a te szent lelkedet, hogy ne úgy menjünk haza, mint ahogy idejöttünk, hanem gyümölcsöt termő lehessen a mi életünk. Te áld meg Adorjánt, az ő ajkain a te szavaidat, készítsd meg azokat, és készítsd meg leginkább a mi szívünket, adj nekünk halló füleket, és az engedelmesség lelkével támogass bennünket. Oly nagy szükségünk van a te igédre, ami megelevenít, ami helyreállít, ami bátorít, ami hozzád vezet közelebb. És kérünk azért, hogy úgy munkálkodj bennünk, hogy kapjon aztán más is abból, amit tőled kaptunk, hogy kapjon abból a jóból, hogy el tudjuk mondani azt, amit ránk bíztál, el tudjuk mondani azt a jó hírt másoknak is, hogy kapjanak azt ők is, és láthassák azt, hogy van értelme a veled eltöltött éveknek és évtizedeknek, van értelme téged imádni, neked hálát adni, téged keresni, és nem csak valami hóbort az, hanem te veled igazán teljes az élet. Munkálkodj így bennünk, és a mi szüleinkben, gyermekeinkben, a mi hozzátartozóinkban, a mi szomszédainkban és munkatársainkban is, hadd legyünk áldás az ő számukra is. és kérünk, hogy a gyermekek között ma is munkálkodj, kérünk, hogy ma is munkálkodj a országunkban, te adj békességet a szomszéd országban és országokban, te csillapítsd le a médiát is, te látod, hogy hányszor fölkavarja az indulatokat és az érzelmeinket, kérünk, hogy te adj inkább békességet, veled megbékéltséget mindannyiunk szívébe. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy mint élő, ma is munkálkodó Urunkhoz, megváltónkhoz folyamodhattunk. Légy velünk, maradj velünk. Amen.
A hétvégén, tegnap meg péntek délután részt vettem Gáborra egy konferencián, ez a GLS nemzetközi vezetői konferencia, ez nem a futárszolgálat tehát a GLS, hanem a vezetői konferencia, ami Amerikában egy minden évben megrendezett konferencia, és 60 országban videokonferenciaként a következőben levetítik ezeket az előadásokat, nem is mindegyiket, és 2014-ben volt ez az első, akkor én azon is ott voltam, meg igyekeztem minden évben elmenni, és magyarul le vannak fordítva, tehát szinkronizálva ezek az előadások, és sok vezető ott részt vesz, és együtt vagyunk. Az a címe, vagy az összefoglalója egyébként ez a kis füzet, amit ugye adtak most nekünk, hogy te is formálsz, a vezető, hogy mindenki formál, mindannyian formálunk. És nagyon sok előadás volt, nagyon sokat tanultunk belőle, abból, hogy hogyan kell elfogadni másokat például, tehát akár mexikói, vagy amerikai gondolkodókat. Mi magyarok ugye szerintem ebben kicsit nehezen tudunk működni, általában szerintem inkább zárkózottabbak vagyunk, de egy magyar előadó is volt, Novák Zsolt. Most egy olyan embertől idézek, akit én se ismertem, de egy keresztény kulturális központnak az alapítója, elnöke, meg lelkésze, A.R. Bernard, és ő muzulmán volt, aztán megtért, de mikor muzulmán volt, azt mondta, hogy ők reggelire keresztjéneket ettek. Ami azt jelenti, hogy amikor ők vitatkoztak, beszélgettek a keresztjénekkel, akkor simán érvelés nélkül tudták elmondani az ő muzulmán, muszlim hitüket, mert a keresztjének nem tudtak igazán reagálni, válaszolni arra, hogy ők mitől keresztjének, és mi az ő hitüknek az alapja. És így fogalmazta meg ez az előadó, ez a Bernard, hogy a keresztjének gyenge pontja, hogy nem igazán értik Krisztust. Nem igazán értik Krisztust. És úgy gondoltam, ahogyan most a mai vasárnapon együtt vagyunk, és minden vasárnap, ugye Krisztusról van szó, de kifejezetten a mai vasárnap, hogy a sorozatunkban megyünk előre, a múlt héten Bence beszélt az atyáról, az atya bölcsességéről, ma pedig a fiúról szeretnénk beszélni, úgyhogy jövő héten a Szentlélek lesz, ugye előttünk a Szentlélek személye, ma a fiú és a Szentlélek kapcsolata, hogy értsük ezt a titkot, hogy legyen előttük, szépek voltak ezek az énekek, köszönjük, amik előkészítették a szívünket, hogy az üzenetet befogadjuk, és most arra hívlak titeket, hogy csendesedjünk el egy imádságra még. Szükségünk van rád, Úr Jézus Krisztus, szükségünk van a te lelkedre, hogy amit itt most hallunk, az ne pusztán emberi beszéd legyen. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, köszönjük, hogy tudod, hogy mi van a mi szívünkben, hogy hogyan jöttünk, hogyan érkeztünk ma ide a gyülekezetbe, a te házadba. Köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk, és akarsz szólni hozzánk. Ahogyan énekeltük is, hogy jöjj és foglaljál helyet, te vagy a király, szeretnénk hallani a te hangodat, szeretnénk, hogy ez átformáljon bennünket, a mi gondolkodásunkat, és hogy bátorítsál bennünket, és indítsál minket arra, hogy meg is valósítsuk mindazt, amit itt hallunk. Azért imádkozunk, tehát Urunk, hogy jelensd ki magadat nekünk. Téged szeretnénk látni, téged akarunk dicsőíteni. Köszönjük ezt neked. Amen. Amikor az igehirdetők összejöttünk, és beszélgettünk arról, hogy milyen témák legyenek az elkövetkezendő időszakban, akkor abban maradtunk, azt beszéltük, felett imádkoztunk, hogy a pünkösdöt megelőző vasárnapokon beszéljünk az atyáról, a fiúról, a Szentlélekről, a Szent Háromságról, és akkor ugye, ahogy felosztottuk az embereket, akkor magunk között a vasárnapokat, akkor rám esett az a mai vasárnap, és viccesen ott mondtam is, és egy jót nevettünk egyébként, az, hogy fogok én, és mit fogok én mondani 40 percet, vagy 30 percet Jézusról. Jézusról egy egész prédikációt mondani. Ugye, mert annyira megszoktuk azt, hogy minden prédikációban Jézusról beszélünk, és ő kell, hogy a középpontban legyen, és nagyon sokat is tudunk Jézusról, De ahogyan az előbb említettem ezt az előadót, annak a mondani valóját, mint muzulmánként, ahogy elmondta, hogy nem értjük igazán Krisztust, illetve hogy szükségünk van arra, hogy még mélyebben megismerjük a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, és van igenis mondani való a mai vasárnapra is, és bízom abban, hogy az az üzenet tényleg eljut mindannyiunkhoz, és inspirál bennünket, és bátorít bennünket, és tanít Isten általa minket. Krisztus személye legyen most előttünk, és nem szeretném azt ismételni, amit két héttel ezelőtt hallottunk Anatolitól, amikor ő beszélt arról, hogy mit jelent a név. Amikor ugye egy nevet kap valaki, és ugye Jézus neve, ő ezeket mind elmondta, de hogy valóban az Ószövetség idején valakinek a neve jelentéssel bírt, Jézus neve szabadító, a Krisztus az pedig a messiásnak a görög fordítása, ami meg felkentet jelent. A királyokat, a prófétákat és a papokat kenték fel, és mindenki várta, hogy jön majd a messiás, a felkent, aki majd ugye helyreállít mindent. Szeretnénk tényleg Jézus Krisztus személye körül lenni most, és őt csodálni, őt látni, ő benne gyönyörködni ezen a mai délelőtten, hogy az atya bölcsessége után meglássuk a fiúnak a személyét, és hogy mit tett ő értünk, és ez hogyan kapcsolódik a Szentlélekhez, Pünkösd ünnepéhez, ami majd jövő héten lesz itt előttünk. A felolvasott igét, amit Laci olvasott nekünk, és ti is követtétek, abban hallottátok azt, hogy húsvét után vagyunk ebben a történetben, a hét első napján, aznap este, amikor Krisztus feltámadt a halálból, amikor Isten feltámasztotta őt a halálból. A tanítványok ott ülnek bent a szobában bezárkózva, mert félnek a vallási vezetőktől. Félnek attól, hogy ők is Jézussal voltak, hát ha Jézust kivégezték, akkor ők lesznek a következők, akikre a halál, a keresztre feszítés vár, vagy várhat, ugye. És ebben a félelemtől ugye ott vannak, bent együtt vannak, és Jézus hirtelen megjelenik ott a szobában, vagy abban a helyiségben, ahol együtt vannak ezek a tanítványok. Nagyon fontos, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak. Korábban megjelent ugye a világnak, látták őt, hallották őt, követték őt, nagyon sokan, nem csak tanítványok, de most a tanítványoknak jelenik meg. Nagyon különleges ez, hogy Jézus feltámadása után az övéinek jelenik meg. És ez üzeni nekünk azt, hogy Jézus ma is megjelenik a világnak, de most itt vagyunk, mint tanítványai a gyülekezetben, és hogy szeretne nekünk megjelenni, szeretne nekünk bemutatkozni. És olyan jó látni azt, hogy a tanítványoknak jelenik meg, akik félnek. Tehát nem azok a tanítványok, akik a szuperhősök, akik ugye mindent jól csinálnak, hanem azoknak a tanítványoknak, akik félnek, akik otthagyták Jézust a Gecsemáné kertben. Elhagyták Jézust, ahogyan Jézus előre megmondta, hogy ugye az írás is, ahogy mondja, megverik a pásztort, és elszélednek ugye a juhok. Elszélettek, elmentek a tanítványai. Nem maradtak mellette. Nem szuperhősök vannak, hanem olyanok, akik szégyenkeznek, akik kudarcot vallottak, akik teli vannak félelemmel, és mégis Jézus megjelenik nekik. Megjelenik nekik, ahogyan ezt előre elmondta. És köszönti őket. Köszönti őket, méghozzá azt mondja nekik, hogy békesség. Békesség. Erről is hallottunk, és tudjuk ezt a szót, ugye, hogy ez a héberben ez a shalom. Ezt is tudjuk, hallottuk, a zsidók ugye így köszönnek egymásnak, de az arabok is így köszönnek egymásnak, hogy békesség. Tehát a muzulmánok is shalom alehem, vagy aleikem, így köszönnek egymásnak. És ez a békesség, amivel Jézus köszönti a tanítványokat, ez nagyon fontos. Mert mi ezen talán túl tudunk menni egy kicsit ennek az üzenetén, mert számunkra mit is jelent a békesség? Hát nézzük ezt meg. Mert most egy olyan helyzetben vagyunk, globális szinten, de nagyon közel került hozzánk, ugye a háború, hogy Ukrajnában háború van, nincsen béke. A mi országunkban béke van, nem vagyunk még háborúban, de nagyon közel jött hozzánk. Ezért már azért megéreztük azt az elmúlt hónapokban, hogy mit jelent, amikor nincs béke, amikor háború van, akkor nincs békesség. És hogy az egymással ellenálló felek ugye békétlennek egymással, és ez a háború. Utána néztem egy kicsit az interneten, hogy minimum 10 egyébként háború van jelenleg most globális szinten a világban. Tehát most ugye a hírek Ukrajnára, Oroszországra, Európára fókuszálnak, de egyébként Afganisztánban háború van, Kolumbiában háború van, Afrikában háború van, és nagyon sok, tehát 10 országot sorolt fel egy ilyen cikk, 43 oldal, aki el szeretné olvasni, megtalálja az interneten, hogy milyen helyzet van. Tehát nem egy olyan világban éltünk eddig sem, ahol mentesek voltunk a háborútól. Sajnos ebben a világban folyamatosan háborúskodások vannak, ellentétek vannak. Mégis a shalom szó, ez a békesség, ez sokkal többet jelent, mint azt, hogy nincs háború valahol. Sokkal több, sokkal mélyebb a jelentése ennek a héber szónak. Utána néztem, és ezt szeretném veletek megosztani, hogy ez a szó, amiért köszöntötték egymást a zsidók egymással, az mit jelent? Jelent nyugalmat, jelent biztonságot, jelenthet jólétet, jelent egészséget, jelent elégedettséget. Ez a békesség jelenti a teljes harmóniát a világban, az embernek saját magában. Jelent sikert és vigasztalást. Tehát, hogy látjuk, nagyon-nagyon-nagyon mély, nagyon tág jelentése van a békességnek, és ha egy bibliai példát hozok elétek, vagy hoznék elétek, akkor az a teremtés. Az, amikor békesség volt. Az az állapot, amit Isten megteremtett, amikor Isten megteremtette a világot, és azt mondta, hogy ez mind jó. És azt mondta, hogy ez mind jó, ez mind szép. És ott volt az első emberpár, az Édenkertben, a teremtett világban, és nem volt még bűn. Ez a teljes shalom állapota, ami jelenti, ahogy mondtam, nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, a teljes harmóniát. Ez az a békesség, ami eltűnt a világból, azután, miután az ember ellene fordult Istennek. Ádám és Éva fellázadt ugye Istennel szembe, és nem hallgattak arra, amit ő mondott, és azóta nincs békesség ezen a földön. Nincs békesség. És ez a békétlenség van a mi saját lelkünkben, a mi szívünkben. Azt mondja az ige több helyen, hogy a bűnösöknek nincs békességük. Az embernek nincs békessége önmagával. Állandóan valami diszharmónia van a lelkében. De Isten megígérte azt, miután az ember elveszítette ezt a békességet, hogy ő nem hagyja annyiba ezt a történetet, az embereket, az emberiséget, az ő teremtett világát, hanem megígérte, hogy eljön majd valaki, aki békességet hoz. És erről szól az egész Ószövetség, hogy Isten hogyan kezdi el a tervét megvalósítani, választja ki Ábrahámot, aztán ugye Ábrahámban a zsidókat, Izrael népét, Ábrahámon keresztül maga akarja áldani az egész világot, hogy békességet adjon, majd miután Izrael nem hozza el az igazi békességet a világ számára. Sőt, ők is ugye büntetést kapnak, mert elfordulnak az Istentől, bálványokat kezdenek el imádni az élő Isten helyett, meggyalázzák Istennek a nevét, akkor Isten azt mondja, hogy ő hoz valakit, aki az igazi békességet hozza el, és ő pedig a békesség fejedelme, hogy a Ézsaiás profétája, a békesség fejedelme, aki egy szűztől születik, és ő lesz majd, aki elhozza az igazi békességet. És hirdetik is ugye az angyalok, hogy békesség a földön az embereknek. Az igazi jólét, az igazi teljes harmónia, az igazi nyugalom, amire mindannyian várunk. Nagyon érdekes az ároni áldás is. Ezt, amikor itt volt Anatoli, és szolgált közöttünk, akkor ugye ezzel az áldással, és nagyon sok helyen ezzel az áldással fejezik be az Isten tiszteletet. Isten mondta azt a papoknak, hogy ezzel az áldással áldják meg a népet. Ugye ez szól arról, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Tehát itt is a békesség szó jelenik meg. És érdekes, hogy ha megnézzük a kontextust, akkor ugye, amikor ezt a papok elmondják, akkor éppen Izrael népe megy és elfoglalja Kánaán földjét. Hát nem éppen egy háborúmentes időszak, hanem pontosan háborúk, harcok várnak rájuk. Mégis azt mondja Isten, hogy áldjátok meg az én népemet az ároni áldása, a papok ugye ezzel az áldása, hogy békességet kíván és ad a népnek. Tehát megint csak egy bibliai igével alátámasztva hirdetem nektek, hangsúlyozom, hogy a békesség tehát nem azt jelenti, hogy nincsenek harcok, nincsenek küzdelmek az ember körül, hanem valami többet jelent. Az igazi békesség az, amit aztán később Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, az megőrzi szívünket és gondolatainkat, ugye. Ez az a békesség, amivel Isten megáldja az övéit, amit ad nekünk. Ezzel köszönti tehát Jézus a tanítványokat, akik félelem között vannak ott a szobába bezárva, és ugye már hallottak arról, hogy Jézus feltámadt a halálból, vagy legalábbis, hogy nincs ott a sírban, mert ugye nem találták ott az asszonyok, de teli vannak félelem, és köszönti őket. Tehát ezt a békességet kívánja nekik, és azt mondja nektek, azt olvassuk az igében, miután ezt mondta, megmutatta nekik a két kezét és az oldalát. A tanítványok nagyon megörültek, hogy látják az Urat. Szeretném összekötni tehát Istennek a békességét azzal, amit Jézus tett értünk. Hogy nincsen máshol, másban békesség, csak abban, amit Krisztus értünk tett. És azért szeretném ezt mindannyiunknak hirdetni, akik itt vagyunk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy hát igen, az evangéliumot azt ismerjük. Tudjuk, hogy Jézus meghalt a kereszten. Tudjuk azt, hogy ő a bűneinkért tette ezt. De hogy igazán itt, amiről szó van, azért mutatja meg a kezét, meg az oldalt, hogy felismerjék őt, és mutatja azt, hogy igen, a mi békességünk, a mi igazi békességünk abban van, hogy Krisztus értünk vállalta a halált. Olyan jó megtapasztalni azt, amikor a saját gyerekeink elmondják az evangéliumot. Akik gyerekek között tanítanak, vagy kicsi gyerekük van, vagy volt, biztos, hogy ők is visszatudnak erre emlékezni, hogy milyen jó, amikor egy gyerek megérti az evangéliumot, és el tudja mondani, hogy miről is szól. És amikor a kicsi gyerekeink ugye elmondják, hogy igen, nekünk kéne meghalnunk, de meghalt értünk Krisztus, és ezért nekünk ugye van örök életünk, van bűneinknek bocsánata. És azt mondhatnánk, ennyire egyszerű az evangélium, és tényleg ilyen egyszerű az evangélium. Ennyire egyszerű az az üzenet, amit Isten ránk bíz, amit üzen nekünk. Megmutatja Jézus a kezét, az oldalát. És mégis annyira bonyolult az evangélium. Annyira nehéz megérteni, elfogadni. Mert igen, amikor azt mondjuk, hogy valakinek meg kell halnia értünk, a mi bűneinkért, akkor az a be kell ismerni azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Na ezt meg nem szeretjük beismerni. Mert a mi szívünk, a mi régi természetünk, a mi romlott természetünk, az egy büszke természet. Mi azt szeretjük, hogyha nincs szükségünk ugye másra. Érdekes, hogy én, aki ugye hívő családban nőttem föl, Isten hamar megszólított, korán megszólított, és tudom azt, hogy mit jelent ugye Istent keresni, mégis nagyon sokszor tapasztalom azt, főleg a munkám során, hogy valamibe elakadok. És van egy néni, akit többször szoktam nektek említeni, a Margit néni, aki mindig mondta és bátorított, hogy imádkozzál. Úgy állj a munkához, hogy imádsággal kezd, imádkozzál közben. És mondta, igen, Margit néni, igen, természetesen imádkozom. És ott vagyok, és végzem a munkámat, rettenetesen idegesítő, hogy nem tudom azt a, nem tudom, dobozt begipszelni, vagy azt a vezetéket megblankolni, mert már valami sietni kéne. És nem az jut az eszembe, hogy imádkozzak. Hanem én most ezt megoldom, mert nekem ezt meg kell tudnom oldani. Hát azért vagyok villanyszerelő, nem? Nehogy már imádkoznom kelljen azért, hogy ez sikerüljön. És akkor egyszer csak rádöbbenek arra, hogy de igen, tényleg imádkoznom kell. Vagy a gyerekeinkkel valamit otthon keresünk. Nem találjuk, már ideges mindenki, az egész család. Hol van, hova tetted a kis nyuszikádat, ugye, az mindig eltűnik, meg a békája az illésnek. Hol van? És akkor már a gyerekek mondják, mert ugye ez jó, amikor ők visszamondják, amit mi tanítunk, apa, imádkozzunk. Jaj, de jó, hogy mondtad, tényleg. Imádkozunk, 2 percen telik el, megtaláljuk. Utána rögtön hálát adunk azért, hogy meget. És az ember a 10. békakereséskor is elfelejti, hogy imádkozom, mert annyira a természetben, majd mi megtaláljuk, majd nekünk ez működik. De nem. Szükségünk van arra, hogy lássuk Krisztust, mint a megfeszítettet. Lássuk, hogy ő mutatja az ő két kezét és az oldalát, hogy értünk, ő meghalt. Ő vállalta a szenvedést, a halált, hogy ne nekünk kelljen. Ez az evangélium, ez a jó hír. És Pál apostol, ha olvassuk a leveleket, az evangéliumok, de leginkább Pál apostol olyan szépen mutatja be több helyen, hogy igen, ez a mi békességünk. A Róma 5:1-ben azt mondja, hogy Olvasom is inkább. Róma 5. Aki tudja fejből, az mondhatja. Most tehát Isten elfogadott bennünket hitünk alapján, ezért Urunk Jézus Krisztus által békességben élünk Istennel. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Most tehát, mivel megigazítattunk hitáltal, békességünk van Istennel. Azt mondja Pál, hogy az ember békessége az azáltal van, hogy mi megigazultunk hitáltal. És ez az igazság, amit kapunk hitáltal, ezt valóban Krisztus szerezte meg az ő halála és feltámadása által. És ez az igazság, amit nekünk el kell hinnünk, és hogyha elhisszük, akkor békesség költözik a szívünkbe. Akkor nyugalom lesz, akkor már nem akarunk küzdeni, nem akarunk felmutatni Istennek dolgokat, és utána már bevalljuk a bűneinket. De merjük azt mondani, hogy nem megy Uram nélküled. Istennek a Krisztusban adott ajándéka indít bennünket igazán megtérésre. Megtérésre akkor, amikor még nem voltunk hívők, és megtérésre akkor, amikor már hívők vagyunk, és akkor is szükségünk van megfordulni, és odafordulni az Úrhoz. És még egy dolog van itt a tanítványoknál életében, amikor köszönti őket Isten, Jézus, az Isten fia, hogy békesség, a tanítványok nagyon megörültek, hogy látják az Urat. Az a békesség, amit Isten nekünk ad, annak a gyümölcse az öröm is. Hogy megörülünk, hogy láthatjuk az Urat. Mi már nem látjuk őt szemmel, a testi szemeinkkel, mert ő az Atyához ment. A héten volt csütörtökön áldozó csütörtök, az egyházi évben, ugye 10 nappal pünkösd előtt, 40 nappal húsvét után, ez Jézus mennybe menetelének az ünnepe. Jézus elment az ő feltámadott testével, ott van az Atya jobbján, és őt nem látjuk, ő nem jelenik meg közöttünk, mint a tanítványoknak akkor, hogy egyszer csak megjelent, és látták testi szemekkel, meg is tudták fogni, mint tudjuk, Tamás később nem meri megfogni, de mondja neki, Jézus, gyere ide, miért hitetlenkedsz, legyél hívő, fogd meg az én testemet. Szóval mi már nem így látjuk őt, és nem is erre vágyunk, hogy egyszer csak megjelenjen nekünk testi szemeink előtt, hanem a hitünk szemeivel, a hit szemeivel látjuk. Még egy történetet hadd mondjak el nektek, a múlt héten szomszéddal beszélgettünk ott a kerítés egyik és másik oldalán, miközben beszélgettünk, a fűszfának az egyik ága megrecsent, és így leszakadt. És segítettem nekik, mert ugye idősek, segítettem nekik ezt az ágat leszedni, összevágni, és ahogy fölfele néztem, mondtam nekik, hogy Pali bácsi, hát nézd, ott fönn még egy ág le van szakadva, már ott lóg, le fog esni. És ez a Pali bácsi, a szomszéd, ő nem hívő, és ő mondta neked, hogy nagyon jó iskolába jártál, megtanítottak téged felfele nézni. És így eszembe juttatta azt, hogy egy nem hívő emlékezteti a hívőt arra, hogy milyen fontos felfele nézni. Milyen fontos felnézni a mi szemeinkkel, a mi hitünk szemével Jézusra. És amikor mi felnézünk Jézusra, a megfeszítetre, akkor öröm és békesség tölti be a szívünket. Amit csak lefele nézünk, a problémáinkat látjuk, amikor magunkba nézünk, amikor egymásra nézünk, a másik bűneit látjuk, látjuk körülöttünk a problémákat, nehézséget, akkor nincs öröm, nincs békesség. De milyen jó, hogy megtanít bennünket Isten arra, hogy emeljük a mi tekintetünket. És azt mondja Jézus, tovább megy, és még egyszer mondja nekik, békesség. Békesség. Tehát egy kétszeres békesség. Újra hangsúlyozza Krisztus a tanítványainak azt, hogy erre van szükségünk, az ő békességére. És ezt megkapjuk a hit által. És mondja Jézus tovább azt, hogy ahogyan engem elküldött az Atya, most én is úgy küldelek el titeket. Rájuk lehet, és ezt mondta, fogadjátok be a Szent Lelket. Jézus köszönti a tanítványait, Shalom, és utána kiküldi őket. Misszióba vagyunk. Az előző rövid sorozatunk, amikor áttekintettük azt, hogy mi a mi hitünknek, gyülekezetünknek, kereszténységünknek az alapja, akkor ugye beszéltünk, hogy az ige, az imádság, a közösség és a misszió. A misszióra kicsit kevesebb időnk jutott, de korábban beszéltünk erről, de újra és újra szükségünk van arra, hogy emlékeztessük magunkat, és Isten emlékeztesse minket arra, hogy küldetésben vagyunk. Hogy Krisztus, amikor megszólít minket, amikor azt mondja, hogy békesség neked, tehát nyugalom, teljes harmónia, egészség, és amit az előbb elmondtam a Sálomról, akkor azt mondja, hogy ahogy elküldött az Atya, én is küldelek titeket. Nem azért kapjuk Istennek a békességét, hogy itt a gyülekezet közösségében, a szentek közösségében hogy jól érezzük magunkat. Mert ez jó, ez nagyon jó. És szükséges az, hogy kis közösségben, ahogyan erről szó volt, a gyülekezet vasárnapi összejövetelein, vagy imaóráin együtt legyünk, és jól érezzük magunkat, és élvezzük Istennek a közösségét, és a békességet. De azt mondja, hogy küldetésetek van. Nem maradhatunk itt. Hogy a tanítványok ugye azt mondják, zavarodott állapotukban, az fönt a megdicsőülés hegyén, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat. Nem, nekünk küldetésünk van. És olyan jó, ahogyan most pünkösthöz közeledve láthatjuk az atyát, láthatjuk a fiút, láthatjuk a szent lelket, hogy nekünk egy Istenünk van, aki három személy, így jelentette ki magát, hogy ő atya, fiú és szent lélek. Az atya elküldte a fiút, a fiú elküldte a szent lelket, az atya is küldte a szent lelket, tehát most ez kicsit nehéz így dogmatikailag, de a lényeg az, hogy a Szent Háromság, Isten pedig a vele való közösségbe bevon minket, és kiküld bennünket a világba. Elküldi az övéit, majd ahogyan a jövő héten, meg az azt követő Isten tiszteleteken fogjuk hallani ezeket a bátorító üzeneteket. Küld bennünket. És azt mondja, ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Hogy küldte az Atya el Krisztust? Számomra ez egy nagyon kulcsfontossága volt a missziológiát megérteni, hogyan is van az, hogy ő ahogyan elküldte, küld bennünket. Hát Jézus Isten, ő a Szent Háromság második személye, mégis ő testé lett. Ezt olvassuk János evangéliumában az első fejezetben, hogy az ige testé lett, a logosz, a görögül, ugye, ami a filozófiában nagyon sokat jelentett. A logosz, az ige, az testé lett, az hús testé lett, ezt jelenti igazán ez a szöveg. Tehát Jézust nem úgy küldte el az atya, hogy ő itt szellemi formában megjelent, vagy éppen a mennyországból, onnan magasból elrendezte a mi üdvösségünket, hanem közel jött hozzánk, egészen hozzánk hasonlóvá lett. Testé lett, emberi testé lett. Ez az inkarnációs missziológia, vagy mondják a teológusok, és ez nagyon-nagyon fontos üzenettel bír. És remélem, hogy ti is érzitek ezt, és élvezitek, hogy ez fontos tényleg, hogy inkarnáció, karácsony szavunk ebből jön, inkarnáció, testé lett Krisztus. Az Isten fia fölvette ezt az emberi testet. Hát miért? Pont azért, amit az előzőleg az evangéliumról mondtunk, hogy valakinek meg kell fizetni a bűnökért. Ezt nem tehette más Isten, csak aki ember. Ezért kellett egy olyan, aki Isten is, mert tökéletes, de egyszerre ember is, hogy nekünk, embereknek szerezzen igazi váltságot, igazi bűnbocsánatot, ezért lesz helyettes áldozat. Egyszerre kellett lennie Istennek, és egyszerre embernek. Ennyire közel jött hozzánk mindenben, hogy kis gyerekként, nem 33 évesként, egyszer csak lejött a mennyből, az is lehetett volna, de akkor hiányzott volna ugye az, hogy a fogantatástól elkezdve az egész emberi, igen, fogantatástól a halálig, mindenben azt tudjuk mondani, hogy igen, ő az a megváltó, ő az a szabadító, akire szükségünk van, aki hozzánk hasonlóvá lett, hogy mondja ezt a zsidókhoz írt levél írója, hogy mindenben hozzánk hasonló lett, de nem vétkezett. Tehát ő ezért lehet, ami tökéletes megváltónk, mert ő nem vétkezett. És hogy mit jelent ez a mi küldetésünkre nézve? Ez, ami zseniális a missziológiában, a mi küldetésünkben, hogy nekünk is így kell testé lenni. Nekünk is így kell belemenni abba a kultúrába, abba a közegbe, ahova küld bennünket Isten. Nem maradhatunk kívül, hogy hát nagyon jó ez a misszió, én imádkozom, értük. Vannak ilyen helyzetek, tehát senki ne gondolja azt, hogy az imádságot akarom értéktelenné tenni, de hogy az igazi misszió, amire küld bennünket Isten, az az, hogy menjünk oda az emberekhez. Mi is legyünk ott közöttük. És ne csak olyan távolról, fehér kesztyűben vállaljuk azt, hogy mi visszük a jó hírt, visszük az Isten békességének az örömhírét, hanem oda megyünk ezekhez az emberekhez. Szükségünk van erre, hogy lássuk, hogy másképp nem tudjuk elvinni az örömhírt, mert akkor nincs kapcsolódási pont. Ahogyan mondtam a tegnap, hogy bizonyos előadókat hallgatva az ember távolinak érzi azt az előadást, mert annyira más kultúrához tartozik akár. De ugyanezt mondhatjuk generációról is. Tehát az idősebbek valószínűleg azt mondják, ők a fiatalokat. Még jó, hogy fönt ültök, mert legalább jó messze vagytok. Ugye megérteni őket? Vagy lehet, hogy ti is azt mondjátok, hogy nem jöttök le az idősebbekhez, mert ti se értitek meg az időseket. Tehát azok a generációs szakadékok is már annyira el tudnak minket távolítani egymástól, hogy hogyan és mit jelent az, hogy áthidaljuk a generációs szakadékokat, hogy elvigyük hozzájuk a jó hírt, elmondjuk nekik. De ha valaki misszionárius, és itt van közöttünk Monti, egy misszionáriusként jött ide, ma megszoktuk, hogy ő magyar, amerikai magyar, de ő is ugye ezt meg kellett tapasztalja, hogy mit jelent bejönni egy másik kultúrába. És nekünk is, ha Isten bennünket küldene egy másik országba, és küldjön minket, Istennek a hívására legyünk nyitottak, akkor az bizony azt jelenti, hogy bele kell állni, inkarnálódni kell az ő gondolkodásukba, életükbe. Volt egy misszionárius történet, és elfelejtettem ennek a lánynak a nevét, lehet, hogy Gábor tudsz meg segíteni, aki azért imádkozott, hogy kék szeme legyen. Azt hiszem, egy kislány volt, és végül nem hallgatta meg Isten, és Indiába ment el misszionáriusnak, és ugye ott a kék szemével hát nem lehetett volna jó misszionárius. És akkor értette meg, hogy Isten miért nem hallgatta meg, és miért neki barna szeme, hogy tudjon ő indiai ruhát felvenni, és úgy nézzen ki, mint egy indiai, hogy tudja elvinni az indiai embereknek az evangéliumot. Úgy gondolom, ez egy szép kép arra nézve, hogy mit jelent belemenni valakinek az életébe, belemenni valakinek a kultúrájába, hogy azonosulunk velük. Ezt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. És ennek bizony, ezzel az jár, hogy áldozatot vállalunk. És ez az, ami elkényelmesedett világunkban egyre nehezebb. Mert mi mindent ugye távolról szeretünk már vezérelni, én is ugye villanyszerelőként ezt adom mindenki. Mobiltelefon kapcsolt be, és azon keresztül tudod irányítani a dolgokat távolról, ugye az otthonunkat, a kapunkat vezéreljük. És hozzászoktunk ezt, hogy már kávéfőzőnket elindítjuk távolról, és minden távolról intézünk. És kényelmes életet élünk. De a kereszténység, a küldetés, az áldozatvállalás nélkül nem működik. Nem fog eredményt elérni. Nem tudjuk elvinni az Istennek a kegyelméről szóló örömüzenetet. Túl kényelmes életet álmodunk sokszor mi keresztjének. Azt gondoljuk, hogy ha majd ez meg az meg abaz meg lesz, majd megyünk a misszióba. De Isten nem azokat küldi el, és nem arra hív minket, hogy egy kényelmes életet éljünk, hanem hogy áldozatot vállaljunk másokért. Hogy tegyük le az életünket. És ez az, amiről szeretnék végül beszélni, hogy amikor Jézus megszólítja az övéit, a tanítványait, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, akkor valóban tanítványságról beszél, a tanítványokhoz szól. Ez az igazi tanítványság. Mert lehet, hogy megtértél, és megváltozott az életed, de nem biztos, hogy tanítvány vagy. Lehet, hogy évtizedek óta olvasod a Bibliát, imádkozol, szolgálsz a gyülekezetben, de mégsem jutottál erről a tanítványságban. Mert a tanítványság az arról szól, hogy követjük a mi mesterünket. Követjük Jézust, ő a mi mesterünk. És a tanítványsággal az jár együtt, hogy tényleg leteszem az életemet. És ez a tanítványság, ahogyan az előbb mondtam, ez azt jelenti, hogy én függök valakitől. Függök az Úr Jézustól. És az ő lelkét azért mondja, hogy nektek adom, fogadjátok be az én lelkemet. Mert az Isten lelke által válunk képessé arra, hogy tanítványként éljünk. Hogy Bence beszélt a múlt héten arról, hogy mit jelent betöltekezni a Szentlélekkel. És nagyon sokszor valami misztikus élményt várunk. És azt gondoljuk, hogy ez a karizmatikusoknak a privilégiuma, és mégpedig azt rosszul is értelmezik. Az ige beszél arról, hogy a Bence ezt hangsúlyozta, hogy betöltekezni a Szentlélekkel, de ez valóban nem egy ilyen misztikus élmény, amit úgy mindannyian várunk, az soha nem jön az életünkbe. Vagy ha eljön, akkor nem biztos, hogy a lélek töltött be bennünket, hanem valaminek a hatása alá kerültünk. De nagyon fontos, hogy az ige beszél erről, és nekünk is beszélnünk kell, és ez pedig az, amit a római levélben mond Pál apostol, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Betöltekezni a Szentlélekkel az azt jelenti, hogy én az Úr Jézus Krisztus nyomdokaiban járok, hogy én az ő tanítványa vagyok. És én úgy élek, ahogyan Krisztus élt. Péter levelét végig tanulmányoztuk az elmúlt hónapokban, ő beszél arról, Mert ő példát hagyott, hogy az ő nyomdokaiban járjunk. Hogy ő szenvedett értünk. Tehát amikor arra várunk pünkösdhöz közeledve, hogy hogyan töltekezhetek be a Szentlélekkel, hogyan élhetek egy lélekkel betöltekezett életet, akkor az ige azt mondja nekünk, Isten ige azt tanítja nekünk, hogy öltsed magadra Krisztust. Éljél úgy, mint Krisztus. És ez nem megy a saját erőnkből. Ezt hozta el nekünk Krisztus az ő halálával és feltámadásával. Ezt mutatja meg nekünk a lélek, hogy őt dicsőíti, a Krisztus dicsőíti a lélek. És megmutatja nekünk, hogy amikor magunkra öltjük a Krisztust, akkor valóban olyanok leszünk, mint Krisztus. Megjelennek azok a tulajdonságok, amik Krisztusban is megvannak. Hogy elkezdünk úgy élni, úgy gondolkodni. És ez az Isten lelke és az ő igéje által való megszentelődésnek a folyamata. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy valaki megtért, de nem válik érett keresztjénné, mert nem jár a tanítványság útján. Megmenekül a haláltól, oda kerül a mennyországba, mert Isten az fiának érdeméért beviszi őt, de ebbe az életben mégsem állt abba a küldetésbe. Nem formálódott az ő jelleme olyanná. Küzdünk mindannyian az egész életünkben, az régi természetünkkel szembe, de Isten arra hív minket, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk ő hozzá. Egyre inkább olyanná formáljon minket, mint Krisztus. És ez nem egy vágyálom. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy én soha nem leszek olyan. A maga teljességében nem. De igenis, ez életünknek egy célja kell, hogy legyen, és egy megtapasztalható valósága, ahogyan egymásra nézünk, és akkor azt mondjuk, hogy látom én a Laciban, hogy ő egyre inkább formálódik olyanná, mint Krisztus. Az ő lelke által. És ő is segít engem, és formálódunk, csiszolódunk, és látjuk ezt a növekedést, ahogyan mi tanítványok követjük Krisztust. Ha nem történik ez meg a gyülekezetben, ha nem történik meg ez az életünkben, akkor nagy baj van. Akkor nagy baj van. De olyan jó, hogy Isten nem ítélettel jön akkor sem felénk. És most sem ezt szeretném, hogyha meghallanánk. Hanem azt a bátorítást, azt az üzenetet, amikor Jézus idejön most is a feltámadott Krisztus az ő lelkát, és azt mondja, békesség, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Legyetek az én tanítványaim, öltsétek magatokra Krisztust, gondolkodjatok úgy, szóljatok úgy, ahogyan én szólok. Tehát volt egy másik előadó is, Sola Richard, aki arról beszélt, hogy milyen örökséget hagyunk magunkra, magunk után, és amikor öregek leszünk, idősek leszünk, és meghalunk, akkor mit fognak mondani rólunk. És azt mondta, hogy senki nem gondol úgy a másikra, hogy vagy magára sem, hogy milyen jó lett volna, több pénzt hagyok a másikra, milyen jó lett volna nagyobb házat, milyen jó lett volna, hogy ezt, azt, amazt, hanem. Illetve ha valakire gondolunk, akkor nem arra gondolunk, hogy milyen jó lett volna, ha ő velünk akár családtag ezt tette volna, hanem azt, hogy arra emlékezünk, hogy hogy bánt velünk. Arra emlékezünk, hogy hogy bánt velünk. És azt mondja, ez az előadó azt mondta, hogy azok vagyunk, ahogy egymással bánunk. Szerintem nagyon fontos mondat. Azok vagyunk, ahogyan egymással bánunk. És keresztényként, mi tanítványként, hogy bánunk egymással? Azok vagyunk. Az mutatja meg, hogy mi van a mi szívünk. Mondhatjuk mi azt, hogy mi keresztények vagyunk meg. Jézust követjük, de ha nem úgy bánunk a másikkal, ahogyan Krisztus, akkor Isten méltán ítél meg bennünket, és marasztal el bennünket, és hív minket megtérésre, és arra, hogy formálódjunk át az ő lelke által. De milyen jó, ha az ő kegyelméből el tudjuk mondani, hogy igen, megkaptuk ezt a nagyobb látást, megkaptuk Istentől az erőt, az ő lelke által, hogy formálódjunk lépésről lépésre, szentelődjünk meg, hogy Isten megteszi ezt, és mi is rajta vagyunk egész életünkben, hogy az ő békességét megkaptuk, ezt továbbadjuk a világnak. És ilyen tanítványként éljünk itt a gyülekezetben, és ebben a világban, hogy vigyük Istennek ezt a jó hírét. Ezért imádkozzunk most. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy tényleg te, amikor intesz bennünket, amikor megfeddesz minket, akkor soha nem hagysz bizonytalanságban, és nem az ítélettel jössz felénk, hiszen nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És köszönjük azt a békességet, amit azáltal kaptunk, hogy megigazultunk a hit által, hogy békességünk van te veled. Csodálatos ez az ajándék, köszönjük, hogy mindent megkaptunk, amire szükségünk van ebben az életben. És megvalljuk előtted, és bocsánatot kérünk tőled, hogy olyan sokszor másra vágyunk. Olyan sokszor a világ békessége megkísért bennünket, és azt azzal kísért meg, hogy nekünk szükségünk van pénzre, hatalomra, hírnévre, arra, hogy szolgáljanak bennünket, ahelyett, hogy mi szolgálnánk. Pedig köszönjük, hogy csak egyedül rád van szükségünk, és köszönjük, hogy te adod magadat. Így imádkozunk azért, Urunk, hogy mi is tudjuk a te békességedet továbbadni ebbe a világba. Tudjunk a másik életében részt venni, tudjunk a nem hívők közé menni, az ő kultúrájukat megismerni, keresni a kapcsolódási pontokat, hogy hogyan tudnánk a te békességedet elvinni. Köszönjük, hogy nem egyedül kell mennünk, hanem te azt mondtad, Úr Jézus Krisztus, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, és te küldesz bennünket, és te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Hogy te szent lelkedet adtad belénk. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik itt vannak most közöttünk, és nincs békességük. Jöjj közel hozzájuk, szólítsd meg őket, ne hagyd őket nyugodni, amíg nem békülnek meg te veled. Imádkozunk azért, hogy bennünket, akik itt vagyunk, ismerünk téged, megtértünk, te újjászültél minket, ne hagyd, hogy egy kényelmes keresztény életet éljünk, és megelégedjünk azzal, hogy csak úgy vagyunk. Hanem hadd tudjunk áldozatokat hozni egymásért, hadd tudjunk áldozatokat vállalni a te nevedért, szenvedni a te nevedért. És köszönjük, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül, ahogyan ezt te megígérted. Köszönjük neked, dicsőítünk, magasztalunk. Szeretnénk a mi hitünk szemeivel látni téged, Úr Jézus Krisztus, most is, ezen a mai délelőttön. Köszönjük, hogy megengedett, hogy lássunk téged, és az egész napunkon így imádkozunk tényleg a női csendes délutánért, hogy a nők, akik együtt vannak, ők is feltekintsenek rád, megerősödjenek a hitben, csodáljanak téged, és vágyjanak a veled való közösségre, és te áld meg őket a te szent lelked által. Köszönjük neked Krisztus nevében, atyánk, hallgass meg. Amen.